16. fejezet. A fiatalok meghívását szüleik nem ellenezték. Mr. Collins aggályoskodott ugyan, magára hagyhatja-e vendéglátóit akár egy estére is, de ezeket az aggodalmakat erélyesen eloszlatták, s a kocsi kellő órában elvitte őt és öt unokahúgát Meritonba. A szalomba lépve örömmel hallották a leányok, hogy Mr. Wickham elfogadta nagybátyjuk meghívását, s már meg is érkezett. E közlés után valamennyien leültek, s a tiszteletesnek bő alkalma nyílt, hogy körüljárassa szemét a szobán, és mindent megcsodáljon. A szoba arányai és bútorzata annyira megnyerték tetszését, hogy állítása szerint szinte Rosings kis nyári reggeliszűjében képzelte magát. Ez a hasonlat eleinte nem keltett különösebb lelkesedést. Amikor azonban Mrs. Phillips megtudta, hogy mi Rosings és ki a tulajdonosa, s miután végighallgatta Lady Catherine egyik szalonjának leírását, amelyben csak a kandalló 800 fontba került, teljes mértékben méltányolta a tiszteletes bókjának jelentőségét, s talán azt sem vette volna zokon, ha a Rosingsi házvezetőnő szobájával hasonlítja össze szalonját. Az urak megjelenéséig Mr. Collins boldogan áradozott, milyen nagyúri hölgy Lady Catherine, és milyen pompás a kastélya. Közben saját szerény hajlékát is dicsérgette, és beszámolt az átalakításokról. Mrs. Phillipsben nagyon figyelmes hallgatóra talált, és egyre nagyobbra nőtt az asszony szemében, aki feltette magában, hogy az első adandó alkalommal mindent részletesen elmond szomszédnőjének. A lányok hosszúnak találták a várakozást, mert unokabátyjukat nem bírták hallgatni, egyéb tennivalójuk pedig nem volt, minthogy zene után vágyottak, és saját készítésű gyönge porcelán utánzataikat nézegették a kandalló párkányán. De egyszer vége lett a várakozásnak. Beléptek az urak, köztük Mr. Wickham. Elizabeth úgy érezte, hogy bámulatában nem volt semmi oktalan túlzás, amikor először meglátta, vagy amikor később visszagondolt rá. Ennek az ezrednek a tisztjei általában derék, úri viselkedésű emberek voltak, s ma este közülük csak a legkülönbeket hívták meg. De Mr. Wickham épp úgy felülmúlta őket modor, fellépés, járás és jó külső tekintetében, mint ahogy ők túltettek az utolsónak belépő, szélesképű, nehézkes, borszagú Phillips bácsin. Mr. Wickham volt a boldog férfi, aki magára vonta szinte minden nő tekintetét. Elizabeth pedig a boldog nő, aki mellé Wickham végül leült. Rögtön kellemes modorban kezdett társalogni, s bár csak a hűvös estéről beszélt, meg arról, hogy esős évszaknak néznek elébe, Elizabeth úgy érezte, hogy egy ügyes társalgó a leghétköznapibb, legunalmasabb, legjobban elcsépelt témát is érdekessé teheti. Collinsnak jelentéktelenségbe kellett süllyednie, ha olyan vetétársak versengtek vele a szép nem figyelméért, mint Wickham és a tisztek. A fiatalabbja valóban ügyet sem vetett rá, de időnként akadt hálás hallgatósága Mrs. Phillips személyében, aki arra ügyelt, hogy vendége bőven el legyen látva kávéval és meleg vajas süteménnyel. Mikor felállították a kártyaasztalokat, a tiszteletesnek alkalma nyílt a háziasszony figyelmességét viszonozni azzal, hogy leült whistezni. Jelenleg még alig ismerem ezt a játékot, mondta Collins, de szívesen gyarapítom tudásomat, mert az életben elfoglalt állásom. Mrs. Phillips nagyon megköszönte előzékenységét, de az indoklást már nem várta be. Mr. Wickham nem whistezett, s a másik asztalnál Elizabeth és Lydia örömmel ültették őt maguk közé. Eleinte az a veszély fenyegetett, hogy Lydia teljesen lefoglalja Wickhamet, mert roppant szeretett társalogni. Mivel azonban ugyanúgy rajongott a lottóért, hamarosan annyira belemelegedett a játékba, hogy egyre újabb számokat tett meg, és újjongott, ha nyert. Egy személy többé már nem tudta figyelmét lekötni. Mr. Wickham csak névleg vett részt a közös szórakozásban, és így bőven maradt ideje, hogy Elizával beszélgessen. A leány szívesen is hallgatta, bár nem remélhette, hogy azt fogja tőle hallani, amire leginkább kíváncsi volt, tudnilik Darcy és Wickham ismerettségének történetét. Elizabeth említeni sem merte ezt az urat. De kíváncsisága váratlanul kielégült, mert Wickham maga hozta szóba a dolgot. Érdeklődött, milyen messze van Netherfield Meritontól, majd Elizabeth válasza után tétovázó hangon megkérdezte, mióta tartózkodik ott Mr. Darcy. Körülbelül egy hónapja, mondta Elizabeth, majd folytatni akarva a témát hozzátette. Úgy hallom, nagy birtoka van Derbyshire-ben. Igen, felelte Vikem. Nagyon szép földbirtoka van. Évi 10 000 fontot jövedelmez, tisztán. Nem találkozhatott volna senkivel, aki olyan fontos felvilágosítást tudna erről adni, mint én, hiszen gyermekkorom óta szoros kapcsolatban állok családjával. Elizabeth nem tudta eltitkolni meglepetését. Nem csodálom Miss Bennet, hogy meglepődött szavaimon, mert valószínűleg látta, milyen hidegen üdvözöltük egymást tegnap. Ismeri közelebbről Mr. Darcy-t? Nem kívánom őt közelebbről megismerni, kiáltotta Elizabeth hevesen. 4 napot töltöttem vele egy házban, és nagyon kellemetlen embernek tartom. Nekem nincs jogom, hogy véleményt mondjak, kellemes embere Darcy vagy sem, mondta Vikem. Nem vagyok erre alkalmas, mivel nagyon is régóta ismerem, s nagyon is jól, sem hogy igazságos bírája lehessek. Nem tudnék elfogulatlan lenni iránta. De azt hiszem, az ön véleményén sokan meglepődnének. Máshol talán nem is fejeznék ki ilyen nyíltan, mint itt, a családja körében. Szavamra, itt is csak azt mondom, amit bárhol másut mondanék, Netherfieldet kivéve. Hertfordshire-ben sehol sem szeretik őt. Mindenki utálja kevésége miatt, senkitől nem fog róla egy jó szót hallani. Nem mondhatom, hogy sajnálom azokat az embereket, akiket nem becsülnek érdemükön felül, jegyezte meg Vikem rövid hallgatás után. De nem hinném, hogy Darcyval ez gyakran megesik. A világot elvakítja a vagyona és a rangja, az embereket megfélemlíti fölényes és parancsoló modora, s olyannak látják, amilyennek ő látszani akar. Én csak felületesen ismerem, de úgy látom, rossz a természete. Vikem csak a fejét csóválta. Kíváncsi vagyok, mondta, mihelyt megint alkalmuk nyílt beszélgetni, sokáig marad-e még Darcy ezen a vidéken. Erről nem tudok semmit, de amikor Netherfieldben voltam, szó sem volt arról, hogy elutazna. Remélem, az ő itt léte miatt nem fog lemondani arról a szándékáról, hogy ebbe az ezredbe lépjem. Ó, dehogy! Engem igazán nem fog innen elkergetni. Ha Darcy nem akar velem találkozni, neki kell elmennie. Nem vagyunk barátok, mindig zavar, ha látom, de semmi okom sincs, hogy kerüljem, csak az, amit az egész világ előtt nyíltan kimondhatok. Érzem, hogy komiszul bánt velem, s szívem mélyéből sajnálom, hogy ezt kell róla mondanom. Az apja, Miss Bennet, a megboldogult Mr. Darcy a legjobb ember volt, aki valaha élt, s hozzám mindig a legigazabb barát. Valahányszor találkozom a fiával, 1000 és 1000 gyöngét, fájú emlék élet fel lelkemben. A fiatal Darcy botrányosan viselkedett velem, de úgy érzem, mindent meg tudnék neki bocsátani, csak azt nem, hogy meghazudtolta atya reményeit, s szégyent hozott emlékére. Elizabeth egyre érdekesebbnek találta a beszélgetést, s résztvevő szívvel figyelt, de nem akar tovább kérdezősködni a kényes tárgyról. Vikem most általánosabb dolgokról kezdett beszélni, Meritonról, a vidékről, a társaságról. Nyilván nagyon meg volt elégedve mindazzal, amit eddig látott, s különösen az utóbbiról nyilatkozott finom, de igen átlátszó hódolattal. A fő ok, amiért ebbe az ezredbe léptem, az volt, hogy itt állandó és jó társaságra van kilátás. Tudtam, hogy jó nevű, kellemes ezred, Danny barátom pedig még azzal is csábított, hogy milyen kitűnő szállásuk van, mennyi figyelmességben van részük, mennyi értékes ismerettséget kötöttek Meritonban. Megvallom, társaság nélkül nem tudnék élni. Csalódott ember vagyok, nem bírom a magányt, szükségem van foglalkozásra és társaságra. Nem a katonai pályára szántak, a körülmények kényszerítettek erre. Eredetileg lelkésznek készültem, egyházi pályára neveltek, s most egy gazdag egyházközség pásztora lennék, ha úgy akarta volna az Úr is, akiről az imént beszéltünk. Valóban? Igen, a boldogult Mr. Darcy végrendelete szerint én kaptam volna a legjobb lelkészi állást birtokain. Keresztapám volt, és nagyon szeretett. Szavakkal nem is tudom kifejezni jóságát. Bőkezűen akart gondoskodni rólam, s azt hitte, szándéka meg is valósult. De amikor a lelkészség megüresedett, más kapta meg. Jóságos ég, kiáltott fel Elizabeth. Hát ez hogy történhetett? Hogy lehet, hogy a végrendeletet semmibe sem vették? Miért nem fordult ön a törvényhez orvoslásért? Mert az öröklés feltételei közé alaki hiba csúszott, s ez kilátástalanná tette a pereskedést. Becsületes ember nem kételkedhetett az örökhagyó szándékában, de az ifjabb Mr. Darcy jobbnak látta, hogy kételkedjék, úgy állította be a dolgot, mintha atya csupán feltételesen ajánlott volna engem az állásra, s kijelentette, hogy én minden igényemet eljátszottam pazarlásommal, meggondolatlanságommal. Tudja ördög, mit rót még fel nekem. Elég az hozzá, hogy az állás 2 évvel ezelőtt megüresedett, éppen amikor az előírt kort betöltöttem, de másnak adták. Az is bizonyos, hogy semmi olyannal nem vádolhatom magam, ami érdemtelenné tett volna rá. Igaz, hogy heves természetű vagyok és vigyázatlan, s néha talán nagyon is nyíltan megmondtam róla a véleményemet a szemébe is. Ennél rosszabbra nem emlékszem. De tény az, hogy igen különböző a természetünk, s hogy Darcy gyűlöl engem. Ez igazán felháborító, megérdemelné, hogy nyilvánosan megszégyenítsék. Előbb-utóbb úgyis ez lesz a sorsa, de én nem vállalkoznék rá. Amíg az apja él az emlékemben, soha nem tudnám a fiát megsérteni vagy leleplezni. Elizabeth nagyra becsülte az ilyen érzéseket, és úgy találta, hogy azok még szebbé teszik a fiatalember arcát. De mi indíthatta őt erre, kérdezte kis szünet után. Mi lehet az oka, hogy ilyen kegyetlenül bánt önnel? Valami mélységes, megrögzött ellenszenv, amit bizonyos fokig féltékenységnek kell tulajdonítanom. Ha a boldogult Mr. Darcy kevésbé kedvelt volna engem, a fiatalán jobban szívvel. De atyának ragaszkodó szeretete irántam már gyermekkorában ingerelte. Köztünk bizonyos versengés fejlődött ki, amit Darcy természete nem bírt, különösen azt, hogy apja gyakran inkább felém hajlott. Ilyen gonosznak nem tartottam volna Darcyt. Sohasem rokon szenvedtem vele, de azért igazán rossz véleményem nem volt róla. Gondoltam, hogy általában megveti az embertársait, de nem hittem, hogy ilyen alattomos bosszúra, ilyen igazságtalan és embertelen eljárásra vetemedik. Néhány percig gondolkodás után így folytatta. Most jut eszembe. Netherfieldben egyszer azzal dicsekedett, hogy haragja engesztelhetetlen, és soha nem tud megbocsátani. Rettenetes természete lehet. Erről nem mernék nyilatkozni, jelentette ki Wickham, mert alig ha lennék igazságos iránta. Elizabeth ismét elmélyedt gondolataiba, majd egy idő múlva felkiáltott. Hogy bánhatott így atyának keresztfiával, barátjával, kedvencével? Szerette volna hozzátenni, s egy olyan fiatal emberrel, mint ön, akinek az arcáról sugárzik a szeretetre méltóság, de csak ennyit mondott. Aki gyermekkori játszótársa volt, s akihez, úgy emlékszem, ezt mondta ön, a legszorosabb barátság fűzte. Ugyanabban a községben születtünk, ugyanazon a birtokon együtt töltöttük ifjúságunk javarészét, egyházban laktunk, együtt játszottunk és szórakoztunk, egyforma atyai gondoskodásban volt részünk. Apám ugyanazon a pályán kezdte, amelyen az ön nagybátyja, Mr. Phillips, oly sikerrel működik. De mindenről lemondott, hogy hasznára lehessen a megboldogult Mr. Darcynak, s egész idejét a Pemberley birtok gondozásának szentelte. Mr. Darcy rendkívül nagyra becsülte, mint benső, bizalmas barátját. Gyakran kijelentette, hogy nagy hálával tartozik apámnak odaadó munkájáért, s amikor édesapám halálán volt, megígérte neki, hogy gondoskodni fog rólam. Meggyőződésem szerint ez az ígéret éppen annyira tanúskodott apámat illető hálájáról, mint irántam érzett szeretetéről. Milyen különös dolog, kiáltott fel Elizabeth. És milyen aljas. Csodálom, hogy a fiatal Darcy büszkeségből nem volt igazságos önhöz. Ha jobb oka nem volt, legalább büszkesége megóvhatta volna a becstelenségtől, mert ezt az eljárást becstelenségnek kell neveznem. Ez valóban meglepő, felelte Wickham, mert majdnem minden cselekedete a büszkeségben gyökerezik, s a büszkeség gyakran Darcy legjobb tanácsadója. Közelebb hozta őt az erényhez, mint bármely más érzés. De nincs ember, aki következetes volna, s Darcy viselkedését velem szemben még a büszkeségnél is erősebb ösztönök irányították. Lehetséges, hogy az ilyen pokoli gőg valaha is javára válhatott? Igen. Gyakran arra bírta, hogy bőkezű és nagylelkű legyen, hogy szórja a pénzt, hivalkodjék vendégszeretetével, segítsen bérlőin és enyhítse a szegények nyomorát. A családi gőg és a fiúi büszkeség vitte erre, mert nagyon rátarti az apjára. Gondosan vigyázz, hogy ne hozzon szégyent a családjára, ne veszítse el népszerűségét, s ne ássa alá a Pemberley ház tekintélyét. Testvéri büszkeség is van benne, amihez némi testvéri szeretet is járul, ezért gondos és figyelmes gyámja húgának. Általában azt fogja róla hallani, hogy a legfigyelmesebb és legjobb testvér hírének örvend. Milyen leány, Miss Darcy? Vikem a fejét csóválta. Szívesen mondanám róla, hogy kedves és bájos. Nehezemre esik rosszat mondani a Darcy család bármely tagjáról. De nagyon is hasonlít bátyjához. Végtelenül kevés. Valamikor melegszívű, kedves gyermek volt, s nagyon szeretett engem. Hány órát töltöttem azzal, hogy őt mulattassam, de most sohasem találkozom vele. Csinos leány, 15-16 éves, s úgy hallom, rendkívül művelt. Amióta apja meghalt, Londonban lakik egy hölgyel, aki felügyel nevelésére. Többször elhallgattak, más témákkal is próbálkoztak, de Elizabeth nem állhatta meg, hogy vissza ne térjen az elsőhöz. Nem értem, hogyan lehet ilyen bizalmas viszonyban Bingley-vel. Mr. Bingley maga megtestesült jókedély, s azt hiszem valóban derék és jólelkű ember. Hogyan választhatott hát ilyen barátot? Hogyan tudnak összeférni? Ismeri Mr. Bingley-t? Nem, nem ismerem. Szelíd természetű, szeretetre méltó, aranyos ember. Fogalma sem lehet Darcy jelleméről. Valószínűleg nincs is, de Darcy tud tetszeni, ha akar. Tehetséges ember, az tagadhatatlan. Tud beszélni annak a nyelvén, akit erre érdemesnek tart. Vele egyenrangúak között egészen másképpen viselkedik, mint kevésbé előkelő emberekkel. Büszkesége soha nem hagyja el, de a gazdagokkal nyílt szívű, igazságos, őszinte, józaneszű, becsületes, talán még kellemes viselkedésű is, mert mindig tekintettel van a vagyonra és a jó külsőre. A whist-játszma hamarosan véget ért, s a kártyázók a másik asztal köré gyülekeztek. Mr. Collins, Elizabeth és Mrs. Phillips közé került. Mrs. Phillips szokott udvariasságával megkérdezte, hogy szolgált neki a szerencse. A tiszteletes nem sok sikerről számolhatott be, mert egyetlen játszmát sem nyert. Mikor azonban Mrs. Phillips vigasztalni kezdte, Collins méltóság teljes komolysággal biztosította, hogy vesztesége semmit sem nyom alatban, hogy ő a pénzt puszta semmiségnek tekinti, s hogy Mrs. Phillipsnek ez ne okozzon gondot. Nagyon jól tudom, asszonyom, jelentette ki, hogy ha az ember leül a kártyaasztalhoz, vállalnia kell a kockázatot. Szerencsére nem olyan viszonyok között élek, hogy 5 shilling számítana nálam. Kétségtelenül sokan vannak, akik nem mondhatják el ugyanezt magukról, de hála Lady Catherine de Bourgh-nak, én távol állok attól, hogy törődnöm kelljen az ilyen csekéségekkel. Wickham felfigyelt, s néhány pillanatig nézte a tiszteletest, majd halkan megkérdezte Elizától, bizalmas viszonyban van-e rokona a de Bourgh családdal. Lady Catherine de Bourgh nemrég hívta meg a helyi gyülekezet élére, felelte Elizabeth. Nem tudom, hogyan mutatták be neki Mr. Collins-t, de annyi bizonyos, hogy nem régóta ismeri. Azt persze tudja, hogy Lady Catherine de Bourgh és Lady Anne Darcy nővérek voltak, s hogy Lady Catherine ezek szerint nagynénje a fiatal Darcy-nak. Nem, ezt igazán nem tudtam. Lady Catherine rokonságáról semmit sem hallottam. Tegnap előttig még azt sem tudtam, hogy a világon van. Leánya, Miss de Bourgh, nagy vagyonvárományosa, s az általános vélemény, hogy ő meg az unokabátyja egyesíteni fogják a két birtokot. Elizabeth elmosolyodott erre a hírre, mert szegény Miss Bingley jutott az eszébe. Hiába való minden figyelmessége, hasztalan és meddő Miss Darcy iránti rajongása és bátyja magasztalása, ha Darcy már elhatározta, hogy mást vesz nőül. Mr. Collins el van ragadtatva Lady Catherine-től és a leányától, mondta Elizabeth. De olyan dolgokat mesélt a Lady-ről, hogy azt kell gondolnom, háládatossága elvakítja őt, s noha pártfogolja a tiszteletest, Lady Catherine gőgös és öntelt asszony. Azt hiszem, nagyon is, felelte Wickham. Hosszú évek óta nem láttam, de emlékszem jól, sohasem szerettem, mert erőszakos és fennhéjázó modorú. Rendkívül eszes, értelmes asszony hírében áll, de az a gyanúm, hogy képességeit részben vagyonának és rangjának, részben parancsoló fellépésének köszönheti, sőt, unokaöccse büszkeségének is, aki minden rokonáról azt hírezteli, hogy szellemileg is arisztokrata. Elizabeth nagyon észszerűnek találta ezt a magyarázatot, s ketten kölcsönös megértéssel beszélgettek tovább, amíg a vacsora véget nem vetett a kártyázásnak. Mr. Wickham most a többi hölgyel kezdett foglalkozni. Mrs. Phillips vacsora vendégei olyan zaj csaptak, hogy beszélgetésről szó sem lehetett. De Wickham modora megnyerte mindenki szívét. Bármit mondott, jól fejezte ki, s amit tett, szépen tette. Elizabeth úgy ment haza, hogy lelke csordultig volt a fiatalemberrel. Egész úton csak őre gondolt, csak az ő szavai jártak az eszében. De útközben még a nevét sem említhette, mert Lídiának és Collinsnak egy pillanatra sem állt be a szája. Lídia folyton a lottójegyekről fecsegett, meg arról, hogy hány zsetont nyert és hányat vesztett. A tiszteletes viszont Philipsék vendégszeretetét magasztalta. Azt erősítgette, hogy cseppet sem törődik kártya veszteségével. Felsorolta a vacsora összes fogásait, s több ízben aggodalmát fejezte ki, hogy kiszorítja unokahúgait helyükről. De még a felét sem tudta annak elmondani, amit akart, amikor a kocsi már megállt Bennetté Longbourn-i háza előtt.